Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében állunk előtted, vagy vagyunk előtted. Uram, megvalljuk azt, hogy rád szorulunk mindenekben. Köszönjük az életünket, köszönjük a mindennapokat, amikben őriztél, tartottál, vezetted életünket, továbbvittél mindannyiunkat saját utainkon. Uram, tápláltál minket hozzánk illő eledellel. Kérjük ezt ma délután is, ma este is. Uram, bánj velünk úgy, mint gyermekeiddel. Tudjuk azt, Uram, hogy hogyan is bánnál velünk, hisz te tőled csak jó és tökéletes ajándék jön. Uram, kérlek, hogy adj nekünk alázatos szívet, add azt, hogy találkozhassunk ma veled, Uram, a te igédben, a te szent lelkedben, szent szellemedben, és áld meg minden szeretteinket, akiket ma említettünk, vagy akikről hallottunk, áld meg az újszülött kisgyermeket, Gábor kis unokáját, áld meg Zsuzsit, aki elvesztette a lányát itt a földön. Uram, légy a Zsuzsinak a vigasztalója is, a gyógyítója is. Uram, köszönjük, hogy meghallgatsz, mennyei Atyám, és eléd hozzuk a mi országunkat, a mi népünket, Uram, testben, lélekben, szellemben. Uram, kérjük azt, hogy könyörülj a mi országunkon, könyörülj a mi nemzetünkön. Uram, látod, Uram, azokat az állapotokat, amik vannak ebben az országban. Látod, Uram, a sok bűnt, a sok vétket. Látod, Uram, a te népednek sokszor elégtelen voltát. Uram, könyörülj a te népeden is, Uram, minden téged vallón, Uram, akár kisközösségben, akár nagyegyházban. Uram, kérünk, hogy könyörülj rajtunk, Atyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek! Ritkán szoktam megjelenni, de mindig szeretettel, és hogy milyen ritkán vagy milyen sűrűn, ezt az Úr tudja, és én is szeretném tudni, hogy ne csak ő tudja, hanem én is tudjam, hogy mikor, hol kell, hogy legyek. Ezt följebb tudnánk emelni egy kicsikét, Zolikám. Szeretnék prioritást adni először is most Isten igéjének, és elolvastam azt az szakaszt, ami a üzenetnek a gerincét jelenti. Tehát Kettő királyok könyvéből a második rész. Ez ennek a résznek a címe az én Bibliámban, Illés az égbe ragadtatik. És lőn, mikor az Úr Illést fel akará vinni szélvész által a mennyekbe, elméne Illés és Elizeus Gilgálból. És mondta Illés Elizeusnak, maradj itt, kérlek, mert az Úr Bételbe küldött engem, és felele Elizeus, él az Úr, és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És mikor lemenének Bétel felé, kijövének a próféták fiai, akik Bételben valának Elizeushoz, és mondának néki, nem tudod-e, hogy-e mai napon az Úr elragadja te uradat tőled? És mondta, tudom én is, hallgassatok. És mondta néki, Illés, Elizeus, maradj itt, kérlek, mert az Úr engem Jerikóba küldött, ő azonban mondta, él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És mikor elmennének Jerikóba, a proféták fiai, akik Jerikóban valának, Elizeushoz jövének és mondának néki, nem tudod-e, hogy a mai napon az Úr a te uradat elragadja tőled, és mondta, Én is tudom, hallgassatok, azután mondanék ki Illés, maradj itt kérlek, mert az Úr engem a Jordán mellé küldött, de ő felele, él az Úr, és a te lelked, hogy el nem hagylak téged, és elmennének együtt mindketten. 50 férfiú pedig a próféták fiai közül, utánok menvén velük szemben, messze megállának, mikor ők ketten a Jordán mellett megállottak, és Illés az ő palástját, és összehajtva azt, megüti azzal a vizet, és az kétfelé válik, úgy, hogy mind a ketten szárazon mennek át rajta. És mikor által mentek, mondta Illés Elizeusnak, kér tőlem, amit, mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom. És mondta Elizeus, legyen kérlek a te benned való léleknek kettős mértéke éj rajtam. És ő mondta, nehéz dolgot kértél, mégis, ha majd meglátsz engem, mikor tőled elragadtatom, meg lesz, amit kérsz, ha pedig meg nem látsz, nem lesz meg. És lőn, amikor menének, és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér, tüzes lovakkal, elválaszta őket egymástól, és felméne Illés a szélvészben az égbe. Elizeus pedig ezt látván kiált vala, édesatyám, édesatyám, Izrael szekerei és lovagjai, és nem látá őt többé, és vevé a maga ruháit, és két részre szakasztá azokat, és felemeli Illés palástját, amely róla leesett, és visszatért, és megállott a Jordán partján, és vevé az Illés palástját, amely róla leesett, és azzal megütötte a vizet, kétfelé válik az, és által méne Elizeus. És mikor látta őt a próféták fiai, kik átellenben Jerikónál valának mondának, az Illés lelke megnyugodott Elizeuson, és elejébe menének néki, és meghajták magukat ő előtte a földig, és mondának néki, ímé, a te szolgáid között van 50 ember, erős férfiak, küld el őket, hogy keressék meg a te uradat, hát ha az Úrnak lelke ragadta el őt, és letette őt valamelyik hegyen, vagy völgyben, de ő mondanéki, ne küldjetek. De azok kényszerítették őt, és megszégyenülésig, és mondta, hát küldjétek el. És elküldék az 50 férfiút, de harmad napig keresvén sem találták meg őt, és mikor visszajövének ő hozzá, mert Jerikóban lakott, mondanéki, nem mondottam én meg, hogy ne menjetek el. És mondának a város férfiai Elizeusnak, íme a város lakóhely, jó lakóhely, tehát Jerikóban vagyunk, és mondának a város férfiai Elizeusnak, íme a város jó lakóhely volna, amint uram magad látod, de a vize ártalmas, és a föld gyümölcsét meg nem érleli. És mondta, hozzatok nékem egy új csészét, és tegyetek sót bele, és elhozzák néki. Ő pedig kiment a forráshoz, és beleveti a sót, és mondta, ezt mondja az Úr, meggyógyítottam-e vizeket, nem származik ezután azokból halál és idétlen termés, és egészségesekké lőn a vizek minden mai napig Elizeusnak beszéde szerint, amelyet szólott. Felméne azután onnét Bételbe, és mikor az úton felfelé méne, apró gyermekek jövének ki a városból, kik őt csúfolják vala, ezt mondván, jöjj fel, kopasz, jöjj fel, kopasz. És hátra tekintvén és meglátván őket, megátkozzá őket az Úr nevében, és az erdőből két nőstény medve jövén ki, szétszaggattá a közülük 42 gyermeket. Onnét azután felment a Kármel hegyére, onnét pedig a Samáriába tért vissza. Akik nem Bibliát ismerő emberek, azok számára csupán ezt a részt hallgatva sok-sok kérdés merül föl bennük, mert nem önmagába áll ez a történet. Tehát minden dolognak van előzménye, és minden dolognak van következménye. Itt Bibliát ismerő emberek vannak, és két olyan ember, emberileg ennek a történetnek a főszereplője, akiről hát nagyon sokat beszél a Biblia, különösképpen Illésről az előző fejezetekben. Tehát tudjuk, hogy ki volt ez az Illés, ki volt ez az idősödő, vagy talán már öreg ember, akinek a földi szolgálatának a végére ért, és kapott az Úrtól kijelentést, hogy a Jordán partján majd lesz neki találkozása, valami módon isteni találkozás lesz előkészítve az ő számára. És Elizeusról is lehet tudni korábban, a korábbi fejezetekben Elizeus egy szántóvető ember volt, úgy hívta el őt Illés, hogy érzékeny szívvel keresett Illés. És mikor meglátta Elizeust abban a nehéz, kemény munkában, vette az ő palástját és a vállára tette, és elhívta az ő saját tanítványaként. Tudni kell az, hogy ezek az úgynevezett proféta iskolák, profétai iskolák valahogy így működtek. Volt minden egyes ilyen iskolának egy centruma. Az a centrum, az egy Isten áldotta ember kellett, hogy legyen. Ő volt a centrum, ő volt minden igazából, és ez az iskola, ez azt is lehet mondani, hogy ilyen bentlakásos volt. Tehát életközösséget gyakoroltak a proféta és a proféta fiak. És itt mind a két helyen, ahol megjelenik Bételbe és Jerikóban, ott a bizonyos szereplők, akiket olvastunk, proféta fiak vannak említve. Tehát olyan valakik, akik talán bizonyos mértékig tartozhattak Illéshez, vagy ne talán tartozhattak máshová. Annyit lehet tudni, hogy Jerikóban Illés munkálkodott, és ott profétai iskolát működtetett, úgymond. És ezek közül a tanítványok közül a legjelentősebb tanítványa Illésnek Elizeus volt. Nem véletlen az, hogy erre a különleges utazásra, erre a különleges útra őt vitte el magával. És tulajdonképpen már most az elején is mondom, hogy úgy tűnik, hogy egymás között ez egy elég szűk beszélgetés, ami zajlik Illés és Elizeus között. De azért azt el tudjuk mindannyian képzelni, hogy ez Elizeusnak oda-vissza ez kétnapos út volt. Tehát Illésnek ez egy egynapos út volt. Ugye nem gondolja azt senki sem, hogy csupán annyi beszélgetés történt Illés és Elizeus között, hogy Illés azt mondta Elizeusnak, hogy maradj itt, mert nekem tovább kell mennem. Ugye el tudjátok azt képzelni, hogy tanítványa volt Elizeus Illésnek, hogy azért ők szorosan kommunikáltak egymással. Kicserélték a gondolataikat, sőt, hát Illés, aki megvéhedett és hatalmas dolgokat tett az Úr nevében, hogy tudott beszélni az Úrról, tudott beszélni az Úr nagyságáról, és úgy is lehet mondani, hogy Illés az egy ítéletes próféta volt, mert a szolgálata során Isten nagyon sok ítéletet hajtott végre, a bűnt megítélte Illésen keresztül, tehát már itt szeretném az elején mondani, hogy ők biztosan sok mindenről beszélgettek ezen az úton. És az, hogy ez a utazás ez megtörtént, ez nagyon valószínű, hogy Illés ezt tudta, hogy van még egy-két fontos lecke, amit szeretne megtanítani Elizeussal, mielőtt ő elmegy az Úrhoz. És ez majd erre valahol rátérünk, de ebből kifolyólag pedig hadd mondjam azt, hogy és talán még úgy is van ennek az egész utazásnak értelme, mert a Szentlélek megengedte, hogy ez lejegyzésre kerüljön, és megengedte azt, hogy ezt a hívők sokasága, seregei olvassák ezt a történetet. Tehát nagyon valószínű, hogy az Úrnak ezzel a történettel célja van. Én velem is, meg te veled is. Személyesen mindenkivel, ami itt, ebben az egész történetben benne van. Tehát nem egy szentimentális öregembernek a kitalált adhok döntése volt, hogy elhívja erre a útra Elizeust. Nem is egy, most mondják egyébként is, hát van is benne valami, hogy ilyen rekreációs séta. Tehát ez mindenkinek szüksége van kimenni a hegyekbe, friss levegőt szívni. Nem is ilyen egészségügyi dolog volt. És ugyanakkor vannak ilyen konspiratív beszélgetések is, mert soha nem lehet tudni, hogy kit hogyan hallgatnak le. Tehát suttognak emberek, és közben mennek egymás mellett. Ismeritek ezt, hogy ez sokszor így történnek a dolgok, és az információ átadás. Nem is ez. Hanem én azt gondolom, hogy Illés is, amit látott, és folyamatosan látott, és tapasztalt, és Elizeus is, amit az ő szemeivel, amit az ő füleivel, amit minden módon ezen az úton összeszedett, mint információt, az végül is azt munkálja benne, hogy, és most egy kicsit előre szaladok, azt munkálja benne, hogy ott az utolsó próbatételnél, vagy utolsó kérdésnél, amikor azt mondja neki Illés, hogy nem azt mondta, hogy három kívánság, mint a mesében, hanem kérj valamit. És ha látsz engem elmenni, akkor meg lesz az néked. Tehát igen, visszamegyek most mégis a történetnek az elejére. Bétel az Istenházát jelenti. Elizeus, Illésnek a neve azt jelenti, Istenem Jáve. Elizeusnak a neve azt jelenti, Istenem üdvösség. Jerikónak a neve azt jelenti, hogy ez egy jó hely. Az egy jó hely. És elérkeznek Bételbe. Valószínű, hogy nem ez az első útjuk együtt. És beszélgetnek erről a Bételről. És tulajdonképpen szeretné valamilyen módon fölkészíteni Elizeust Illés. És talán mondja neki, hogy Elizeus, el tudnád te képzelni, hogy itt életet lehely ebbe a helybe, ami valamikor Isten hajléka volt. És ha visszamegyünk néhány fejezettel a Bibliába, szintén a Királyok könyvében, 12. résznél, egészen Jeroboámig, amikor kettészakad a királyság, az északi királyság, déli királyság, és Jeroboám a főváros mellett északon is, az északi királyság északi részén és a déli részén is kultuszhelyeket alapít. Hogy mit jelent ez a kultuszhelyek? Hogy fölállítják az aranyborjút. Ez ezt jelenti. Elszakadt a királyság, és Jeroboám attól való félelmébe, hogy az ott lévő nép hát ismét vágyakozni fog, hogy elmegy Jeruzsálembe imádkozni. Elmegy, hogy hallgassák az Isten igéjét. És hogy ez ne történjen meg egyáltalán a saját életét védeni. Mert ha elindul a bomlás azzal együtt, az ő hatalma is bizonytalanságba kerül. A félelem. És az egy Királyok 12-ben van írva, hogy ott a népből, az északi királyság fiai közül, szinte a legalábbvalóbbakból, a legzüllöttebbekből keres magának papokat, akik majd az oltár körül szolgálni fognak. Hát mennyire megáltalkodott gondolkodás, és az a hely, ami valamikor Isten háza volt, az már ebben a szolgálatban, vagy ebben a kultuszban van, ebben a pillanatban. Elizeus ezt tudta. Elizeus tudta, hisz nem túl sok idő telt el, és Elizeus igaz, ő még emlékszik arra, amikor Jákob fogadást tett. Ez nem tartozik szervesen ide, de annyira szép ez, és inkább én fogok kevesebbet beszélni, de hadd olvassam ezt el. Amikor az égigérő létra után föl látja ezt álmában, és föl ébred ebből az álomból, és ezt hallja, és íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahová menéndesz, és visszahozzalak a földre, mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit néked mondtam. Jákob pedig fölébredvén álmában mond, a bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam. Megrémül-e annak okáért, és mondta, milyen rettenetes ez a hely. Nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja. És felkel-e Jákob reggel, és vevi azt a követ, amelyet feje alá tett, és oszlopot állít fel, és olajat önte annak tetejére, és nevezi annak a helynek nevét Bételnek, azelőtt pedig Lúz vala annak a városnak neve. És fogadást tőn Jákob, mondta, ha az Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül kenyeret, öltözetű ruhát ad nékem, és békességgel térek vissza az én atyámnak házához, akkor az Úr lesz az én Istenem. És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lészen, és valamit adándasz nékem, annak tizedét neked adom. Kis kitérő, mikor olvasod az igét, akkor mindig kísértésbe is kerülsz, és mindig olyan édes kitéréseket lehet tenni, és ez az, hogy hát ilyen egyszerű az Isten háza. Ennyire egyszerű, hogy ott, ahol az Úr megszólít téged, és ott, ahol találkozol vele, az föl tud emelkedni erre a rangra, és erre a tisztességre ott, ahol az Úr jelen van. És ez is Isten háza. Itt, ahol, noha ez egy iroda, de ha tiszta lélekkel, szent célokkal állunk meg az Úr előtt, akkor minden kritériumnak megfelel, hogy Isten háza titulust nyerjen ez a hely is. És hát Elizeus tudta ezt, és ugyanakkor tudta azt a szörnyűséges dolgot, amiben ilyen dicső múlt után ilyen szörnyűséges bálványimádás folyik. És az első áldozatot egyébként azon a helyen Jerobám mutatta be, és az Úr egy anonim prófétát küldött hozzá, és ítéletet hirdet akkor, amikor Jeroboám illatot akar gerjeszteni, hogy oltár, hogy az Úr ítéletet fog tartani, és lesz neki jele is, és a vége pedig az, hogy azon az oltáron a bálványimádók sokaságának a csontjai fognak égni, ami be is következett. Ez is ebbe a fejezetbe le van írva, amit említettem, egy Királyok 12-től 14-ig, és megint egy ilyen kis kitérés. És ez van egy ember, aki, és még talán annyi ehhez a történethez, hogy mikor kinyújtja a kezét Jeroboám, akkor megmerevedik a keze, megbénul a keze, és megrémül és megijedés, könyörög ennek a szó szerint nonim, mert nincs nevesítve a Bibliába, hogy ki ez a próféta, de egy próféta volt, aki Isten ítéletét és akaratát közvetítette, és akkor könyörgött, hogy imádkozzon érte, hogy visszatudja magához húzni az ő kezét. És imádkozott, és megtörtént, és azonnal jön az, hogy hát akkor meghívlak a házamhoz, és akkor én adok neked kenyeret, és adok ennivalót, és ez, és az. És az Úr pedig megmondta ennek az embernek, hogy ez egy kitérő, bocsássatok meg. Megmondta ennek az embernek, hogy el ne menj, és ezen az úton vissza ne fordulj, és ne egyél, és így tovább. És elment valaki, egy fiatal ember, aki egy öreg prófétának elmondta, az apjának elmondta ezt az egész szituációt, amiből az következett, hogy ez fölkutatta, és azt mondta, hogy én is olyan próféta vagyok, mint te. És meg tudott állni Jeroboám hívását, el tudta utasítani. De mennyire csalóka tud lenni, és ez kikívánkozik belőle, mennyire csalóka tud lenni, amikor az ördög ilyen szépen csomagol, ilyen csomagoló papírt használ, hogy én is próféta vagyok, olyan vagyok, mint te, és látom benned az Isten emberét, és elment az ő házába, és ezért meg kellett halni ennek a prófétának, mert engedetlen volt az Úr előtt. Két kérdés merül föl bennem, mikor ezt úgy olvastam, hogy önmagában kevés az még, hogy valaki mit mond magáról. Tehát kell, hogy sok irányból legyen belső bizonyság, tétel, hogy olyan döntést tudjál hozni, hogy utólag ne kelljen nagyon nagy árat fizetni. Ez mindenképpen, tehát tulajdonképpen azt mondtam, hogy Elizeus tudta ezeket a történeteket, tudta Jeroboámnak a dolgait, tudta, hogy mik zajlanak ott azon a helyen, tudta, és ezt utólag tudjuk, amikor Elizeus megy vissza, hogy nagyon valószínű, hogy az a tömeg, akik ott voltak, azok a megromlott emberek, ifjak és akárkik lehetnek, vének is, azok a megromlott emberek, akik elhajoltak az élőisten imádatától, és bálványimádásba torkolott az életük, hogy nem kapott Elizeus és Illés dicsérő szavakat. Csúfolásokat kaptak. Visszafelé, amikor egyértelmű. Elizeus, mikor jön vissza, na, kopasz. Tehát meg volt tisztelve, ezt idézőjelbe teszem a meg volt tisztelve. Tehát csúfolták őket mind a ketten. És mi csak annyit olvasunk, amikor azt az ajánlatot teszi Illés Elizeusnak, hogy maradjál itt. Tehát én most ezt a maradjál itt egy kicsit úgy körbeírtam. Az, hogy az Úr úgy teremtett bennünket, hogy át tud adni tudást is, mellé képzelőerőt is tud adni, el tudott, ahogy mondtam is, el tudott képzelni, hogy egy nap alatt nem egy fél mondatot beszéltek egymással, hanem az, ráadásul az utolsó. Az utolsó beszélgetés, mikor tudod, hogy valakivel soha nem fogsz találkozni, és tudod, hogy úgy van összekapcsolva az életetek, akkor annyi mondani valótok van egymás felé, hogy nem egy mondat. Hát... És Elizeus azt mondja, hogy él az Úr, és él a te lelked, hogy el nem hagylak, és megy vele tovább. Itt, ezen a szörnyű helyen, ezen az állomáson képtelenség. Talán elmondta neki Illés, hogy ez borzalmasabb hely, mint amikor a Baál papokkal küzdött. Az ehhez képest játék volt. Itt sokkal keményebb és kegyetlenebb az atmoszféra, a hitetlenség, a bálványimádás, és Elizeus tudta, hogy ez ebben a pillanatban, ez nem az ő útja. Utazzunk tovább? Menjünk tovább? Ők tovább mentek. Jöttök velem még egy kicsit? Tovább mennek Jerikó felé, és Jerikónál azt olvastuk, hogy jó hely lenne az. Csak minden kiszáradt, a vízbe halál van a vizébe. Van benne egy mérgezett patak, aminek a vize az összes élő vizet tönkre teszi. És minden, ami ott van, az minden a halálról szól. Gyümölcsök, fák, növények, legelők, és így tovább. Én úgy tudom, hogy az élővíz közösségnek a mottójában az igazi üzenet, hogy a benne hívőkből élővizek folyamai fognak ömölni. És ez a víz, ahová kiárad, ott gyógyulás fog történni. Ugye jól gondolkodom? És mikor itt vannak, akkor újból azt mondja neki Illés, hogy Elizeus, várjál meg itt engem, mert nekem tovább kell mennem. És nem nagyon tudott ezzel majd talán visszafele, vagy más blogba egy kicsit hadd gondolkozzunk együtt erről az egészről, de ugyanaz a mondata, ugyanaz a válasza, hogy nem hagylak el, él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak. És elérkeznek Jordánhoz. Jordán egyébként nem volt, és most se egy nagy, széles folyó, nem egy bővízű valami folyam, inkább folyó, nem egy bővízű, és olvassuk azt, hogy Átelemben pedig ott van még 50 valakik, akik a másik oldalon követték őket ezen az úton. Tehát ahol, amikor megáll Elizeus és Illés megálltak, akkor velük szemben ott volt 50 férfiú. Éppenséggel, ha mindenképpen át akart menni Illés, és át akart menni, tudtak volna ezek az emberek segíteni. De itt nem ez volt a cél Illésnek. Valami különleges dolgot akart megmutatni Elizeusnak. És tudjátok, hogy mi történt, vette Illés az ő palástját, és megütötte vele a vizet, és ketté vált a víz, és száraz lábbal mentek át. Ezen gondolkodva azért az jutott eszembe, hogy még nem fedezte föl Hollywood ezt a sztorit, hogy ezt a köntöst például. Nem tudom, hogy ráugrott-e már valaki, hogy jé, hát egy ilyen köntös. Hát hol lehet ilyen köntöst kapni? Gondolkodtatok már ezen? Hol van ebbe a köntösbe az a nagy erő? Milyen volt ez a köntös? Mi volt ennek a jelentősége? Ez nagyon sokszor ez a köntös önálló életet él, még hívők között is, mintha olyan rettenetesen nagy jelentősége lenne önmagában annak a köntösnek. Ebben a szituációban azért volt nagy jelentősége, mert Illés keze által lett vele megsújtva a víz. Ezért volt nagy jelentősége. Egyébként mi volt ennek a köntösnek a gyakorlati haszna? És lehet-e ilyet kapni, vagy csináltatni? Hát lehet, hogyha föltennéd a vaterára, vagy a jófogásra, egy lukas két fillért nem adnának egy ilyen köntösért, ha meglátnád. Ez egy olyan pokrózból készült valami volt, amit azt hiszem, hogy itt egyikünk sem, még megérinteni sem nagyon mernénk, mert hát azon rajta volt talán 5 évnek, 10 évnek minden piszka. Az volt, ami védte Illést. És az volt nagyon sokszor az ő szállodai szobája is. Az húzta magára, az védte meg az állatoktól, az védte meg az esőtől, rettenetesen durva, kemény, és semmi olyan nem volt, ami a mai kultúrember számára kívánatossá tenné. És mégis hogy volt ebbe a köntösbe ilyen erő? Hát említettem is, hogy nem a köntösbe volt az erő, az Úrban volt az erő, de amit itt prezentálni akart Illés Elizeus számára, az az, hogy de akkor még vissza kell menni, mert én már megsújtottam Illés kezével a vizet, holott egy fontos kérdés, igaz, hogy elhangzott olvasásban is, meg említettem is, de ott a harmadik próba, vagy a harmadik kérdés, hogy kéri, amit akarsz, és hogyha látsz, hogy én elmegyek, akkor az meg lesz, és ha nem látsz, akkor csalódottan menj haza, akkor nem lesz meg, hogyha nem látsz engem elmenni. És tesz, egy csodát tesz ott, azon a helyen, Illés. Hát ha visszagondolunk Illés szolgálatára, az úgy folyamatosan a csodák sorozata volt az ő szolgálata, és a csoda az nem önmagában áll, nem lárpurlár csoda, nem önmagában él a csoda, hanem amikor a 800 baálpappal kellett hadakozni és győzni. Hát nem az Úr hatalma és csodája volt az, dehogy nem. És tulajdonképpen akkor ott mond Elizeus egy olyat, hogy hát ő neki egy kérése lenne, és ez a kérés az, hogy a benned lévő léleknek, szellemnek kettős mértékét ad nekem. Hát erre azt mondja Illés, hogy nehéz dolgot kértél. Hát Istennek semmi se nehéz. Elizeusnak se volt, ez egyáltalán nem volt nehéz. Elizeus nem tud adni lelket meg szellemet. Neki ez abszolút könnyű dolog. Azt mondja ezzel Illés, hogy ez neked lesz nehéz, Elizeus. Ez neked lesz nehéz, de meg lesz, ha akarod. És ha meg lesz, hogyha látod, hogy elragadtatom. Ha egy kicsit úgy belegondoltak, amikor azt mondja, hogy a benned lévő léleknek kettős mértéke, hát lehet tudni azt, hogy kiben mennyi lélek van, hány deka, hány liter, hány centi. Ugye erre nincs emberi mérték, ezt nem lehet. És még csak nem is azt mondja, hogy az én bennem lévő lélek, lelket kettőzd meg, és merészet kért azért, azt kell mondani, merészet kért Elizeus, merészet kért, nagyot kért, amikor ezt mondja, mert amilyen mértékben kötődött Elizeus Illéshez, abban benne volt az, hogy a tanítvány és a mester, és ő ezzel prezentálta a szintkülönbséget is, hogy ő az én csodálatos mesterem, emberileg. És az, hogy ennek a kétszeresét adja. És tulajdonképpen ez a kérés, mert Elizeus visszament az úton, ugyanazon a nyomvonalon, ahogy jött. Ahogy jöttek ketten, ugyanúgy Elizeus egyedül visszament ezen az úton, és bizony azt kell mondani, hogy erre a mértékre nagyon is szüksége volt. Ezzel tulajdonképpen ebben a történetben meg generációs különbség választotta el őket, a fiatal tanítvány és az idős utolsó útján lévő mester, aki pillanatokon belül az Úrhoz megy, az ő Atyához megy, hogy elválnak egymástól. Tehát egy amikor ezt megteszi Illés, hogy a vizet ketté választja, és átmennek a partra, igazából valami olyasmit mond nonverbálisan, nem szavakkal. És itt nagyon sok dolog szerintem ennek az egész dolognak a drámája, hogy ez hogy történhetett, benne van az, hogy visszafele is tulajdonképpen menj úgy, ahogy ide jöttél. Minden következő generációnak egy nagyobb kegyelemre, nagyobb áldásra, nagyobb felkenetésre, segítségre van szükség az Úrtól, mert nem tudom, hogy ti hogy érzékelitek, hogy tapasztaljátok, hogy ez a mai nemzedék, ez sokkal jobb, mint a előző nemzedék, sokkal szentebb, sokkal tisztább az egyház, az sokkal jobban világít. Gábor, te hogy látod?
Nem
látod így, hogy sokkal jobban világít, vagy szüksége van-e a következő generációban Istentől olyan megáldott emberekre, férfiakra és nőkre, akik az Úr mindenfajta akaratát közvetítik és véghez viszik. És talán még egy olyan kérdés, hogy amikor ott állnak, mielőtt még a vizet az Illés a palástjával megüti, ott állnak a Jordánnál. És lehet máshol is olvasni a Bibliában, amikor Mózes a Verestengert ketté választja, vagy Józsiénál a Jordán ketté válik. Hogy mondhatjuk azt, hogy Isten megengedi, és akár megengedi, akár nem, de megengedi, hogy szinte mindannyian eljutunk a saját Verestengerünkhöz, mindannyian eljutunk a saját Jordánunkhoz, és mindannyian eljutunk a saját lehetetlenségeinken, és ha Istentől nem jön kegyelem, megoldás, ha Isten nem választja szét előttünk azt, amit emberileg lehetetlen, akkor nincs tovább. Akkor nincs tovább. Nekem is van egy ilyen egészen személyes vizes sztorim. És ráadásul nem egy ilyen keskeny folyóról, hanem nem a Jordán, hanem amikor San Diego-ba voltam az én szeretett feleségemmel, aki immáron 13 éve az Úrnál, és ott az óceánparton kint fürödtünk, kivittek bennünket. Először voltam az óceánban, valami fantasztikus volt, csak nem mértem én föl annak a erejét és hatalmát, hogy mit jelent az egész is. És élveztem, mint egy kisgyerek úgy élveztem. Az volt a szerencsém, vagy az volt a kegyelem, hogy volt egy ilyen valami, amit magamra kötöttem, ami majd egy bizonyos időben jól jött a segítség, gyanánt ott volt rajtam. És én bementem a vízbe, és élveztem azt, hogy mindig bejebb és bejebb dobnak engem a hullámok. És egy darabig ez mindaddig ez nagyon kellemes volt, amíg vissza tudtam menni. De eljött az az állapot, amikor az összes képességem az elhagyott, és minden tudásommal, erőmmel immáron nem a part felé tartottam, hanem befele az óceán felé, jó mélyen. Azt hiszem, olyan mélyen senki sem volt már, mint én. Ott voltak a parton a béjvacsosok, és figyeltek. Én órák hosszát benn voltam, és senki nem keresett a feleségem, az Anti nagyon élvezi, ez így is volt, meg ott volt a sógorom, meg a nővérem, ők is el voltak ott a parton, és tulajdonképpen konstatálnom kellett, hogy Anti, itt nem a te, nem te, nincs a kezedbe gyeplő, te itt nem irányítasz semmit. Én ezt akkor fölfogtam. És ami csodálatos, hogy a következő az, amit még fölfogtam, hogy semmi pánik. Na akkor jó. Tehát tulajdonképpen ráfeküdtem a vízre, és nem azt mondom, hogy kiszámoltam, hogy hány kalóriát égetek el, mit tudom én, 24 óra alatt 72, és így tovább, hogy mennyi energia van bennem. Én azt mondtam, hogy talán most így, ahogy én most vagyok a vízen, én talán így néhány napot én képes vagyok így fönnmaradni. De ez csak arra elég, hogy én fönnmaradok a vízen. És eltelt jó sok idő, hát jöttek a béjvacsosok. Jöttek, észrevették, hogy van ott egy ember, aki már nem úszik. És hát a leges-legelső, what's your name? Where are you come from? Hát tudtam, hogy ha nem találnak meg, akkor tudják, hogy az Anti, aki Magyarországról van, eltűnt. Tehát ezt is felfogtam azonnal. és kimentem a partra, kihúztak a partra.
Fiam, bocsáss meg.
És ez annyira komoly dolog volt én bennem, hogy én ezt a titkot még a családomon belül is Andikámnak is legalább 5 évig őriztem, én ezt nem mondtam el. Tehát én ezt nem tettem rá, jól érezted magad, ó, persze, smiling, úgyhogy igen, jól éreztem magam. Tehát az Úr ott, azon a helyen, ilyen egészen konkrét dologban, mondtam, hogy ilyen vizes sztori, hogy onnan hozott vissza. És itt egy csoda van leírva, és ezt most mindannyiótoknak mondom, legeslegülőször magamnak mondom, hogy egyébként, mikor olvasok a Bibliát, a Bibliában csodálatosabbnál csodálatosabb történeteket olvasunk. Igaz ez? Ugye így van? Ami hitetlen embereknek totális lehetetlenség is, és szinte megtámadnak. És amikor arról beszélünk, hogy az Úr mennyire csodálatos és milyen jó, hogy áldásokat tud adni a legkülönbözőbb módon, azt elhisszük, hogy az Úr azt meg tudja tenni mással. Az olyan jó, mikor hallgatjuk a pozitív bizonyságtételeket. Ugye milyen jó? És előfordul az, hogy amikor saját magunkról van szó, akkor úgy érezzük, hogy ez nálunk valamilyen ok miatt nem működik és nem tud működni. Ez igaz a Bibliában, igaz nagyon sok hívőre, de én nálam, hogy Isten engem, az én nyomorúságomat, az én Jordánomat, az én veres tengeremet nem tudja szétválasztani. Amit akarok mondani most, hányan és hányan vagyunk úgy, hogy azt mondjuk, hogy Istenem, az én családomban annyi megoldandó dolog van. Én nem tudom szétválasztani ennek a problémának semmilyen részét. Ez úgy emelkedik elém akár a Jordánnak vagy a Verestengernek a lehetetlensége. Hány és hány ember küszködik esetleg így a bűnnel? Hány és hány ember van, hogyha Isten nem tesz csodát az én lelkembe, az én testembe, az én agyamba, az én kezembe és lábamba. Folyamatosan azt a harcot fogom harcolni, ami a Róma 8-ban le van írva. Ha valaki túlvergődött ezen, átharcolta ezt a harcot, azért tudta, mert az Úr mellé állt, és ő hordozta a nagyobb terhet, nem te hordoztad. Sok szép ilyen régi ének van a nazarénus énekekben, amik erre hajaznak, erre tanítanak, és lehetne mondani, hogy ugyanilyen egy családtagnak a gondja, baja, akinek a terhe nyomja a szívedet, akit egyedül csak az Úr tud újjáformálni. És hogyha az Úr nem teszi meg az ő csodáját annak az embernek az életében, akkor neked nincs hozzá kompetenciád. Én eljutottam nagyon sok dologban idáig, hogy az embernek szűk a kompetencia területe. Nagyon szűk. Csak Isten tudja ezt megtenni. És ezzel a dologgal, amit Illés tett, hogy a Jordán vizét szétválasztotta nonverbálisan, valami olyasmit mondott Elizeusnak, hogy így menj vissza, és ahhoz, hogy végig tudj menni azon az úton, amit kértél, hogy kettős mértékkel akarsz élni, hát ti hogy tudjátok, hogy aki sokat kapott, attól ugye keveset követelnek, vagy hogy van az? Tulajdonképpen, aki sokat kapott, attól sokat követelnek. Aki nagyon sokat kapott, attól nagyon sokat követelnek. Ez az igazságos. Tehát tulajdonképpen Illés, és ami nagyon-nagyon csodálatos ebben az egész dologban, hogy egy pillanat alatt, amikor ő meglátta az ő mesterének a eltávozását, abban a pillanatban Illés, Elizeus egy más emberré lett. Egy pillanat alatt más emberré lett. Egy pillanat alatt állította szolgálatba saját magát. Biztos, hogy az emberi tisztesség is azt kívánja, amikor ilyen mértékű különbség van két ember között szellemi értelemben, mint Elizeus és Illés között volt, hogy Illés sose tolakodott elő. Elizeus sose tolakodott előre Illés mellett. Tehát ő mindig hátul maradt, és mindig tisztességgel megvárta az ő tanítójának, mesterének mindenfajta döntését, és mindent respektált. És azt kell látni, hogy amikor meglátta, hogy elment, elragadta, és akkor ez egy másik történet lehetne, hogy a tüzes szekér, hogy és az egész. És tulajdonképpen még talán annyi, hogy mikor Elizeusnak azt mondja Illés, hogy kérje, mit akarsz. Lehet, hogy mondhatta volna Illésnek az, hogy Illés, szörnyű hely itt ez az egész. Szörnyű hely minden, ahol mi most elmentünk. Szöríts már egy helyet melletted, kérlek. Menjünk együtt. Szóval, ugye ez lehetséges, de tudta, hogy ezt nem lehet, mert ő rá még vár valami. Még a generációváltás, a szolgálatnak az átadása az azt kívánta, hogy inkább mást kérjen. Nagyon nagy dolgot kért, és tulajdonképpen, amikor azt mondja, hogy ha meglátsz engem elmenni, akkor minden a tiéd, amit kértél. Igazából ezzel azt mondja Illés Elizeusnak, hogy Elizeus, engem felejts el úgy, ahogy vagy. Nem rám van szükséged. Én elmentem. Nézz úgy rám, mintha én itt se lennék. Nézz az Úrra. Ő fog téged vezetni. Ő minden lépésedben ő veled lesz. És ez pont elég volt ahhoz, hogy Illés, illetve Elizeus ugyanolyan módon megy vissza ugyanazon a nyomvonalon, ugyanúgy szétválasztja a Jordánt, és jut el Jerikóba, ahol mondtuk, hogy Illésnek egy profétai iskolája volt korábban, akik közül talán ismert is néhányat, akik tettek jó dolgokat, de lehetett látni, hogy ezzel a sztorival, amiket ott előadtak, hogy hát ha a Szent Szellem elejtette Illést, és valahol valamilyen árokba, vagy gödörbe, vagy hegyen, vagy völgybe, valahol keresni kellene. És mondta Elizeus, hogy ne menjetek. És addig erőszakoskodtak, hogy azt mondja, menjetek. És érzékelte érzékelte Elizeus, hogy ezzel a társasággal ő olyan nagyon-nagyon messzire ő nem tudna eljutni. Tehát igazából ez nem egy igazi szellemi felhatalmazás, erő, tisztállátás, és így tovább, hanem ez elég emberi gondolkodás az, ami közöttük működik. Lehet, hogy az lett volna a centrumba, és akkor most térek vissza, az lett volna a centrumba Jerikóval kapcsolatban, hogy hát mi volt a mi mesterünknek, Illésnek a titka? Hogyan imádkozott ez az Illés? Milyen fejezeteket olvasott nagyon gyakran? Milyen módszereket használt a szolgálatában? Mit lehetne valahogy leutánozni, mert akkor mi is tudnánk ugyanazokat csinálni? Akkor itt lenne néhány, 5-6 kis Illés. Tulajdonképpen Elizeus azt megértette, hogy én ezt sokszor mondtam a szolgálatom során, hogy az Úrnak minimum annyi féle módszere van az emberek megszólítására, ahány ember él a Földön. Minimum ennyi van. És mit lehetne csinálni, hogy azt az ébredést visszacsalogassuk közénk, ami régen volt. Tanulmányozni az ébredési mozgalmakat. Hány és hány szellemi vezető tölti ma azzal az idejét, hogy ébredési mozgalmakat tanulmányoznak. És ebben az egész dologban igazából, amit mondtam is, hogy Illés azt mondja Elizeusnak, hogy senki másra nincs szükséged, csak én rám. Pontosabban az Úrra. Tehát Illés magára is mondja, hogy Elizeus, nem rám van szükséged, az Úrra van szükséged. És úgy is viselkedik Elizeus, fölveszi ezt a felhatalmazást, ezt a feladatot, ezt a hívást, ezt a kihívást, ezt az elhívást, és tulajdonképpen tovább megy, és eljut Bételbe. És mondtam azt, hogy, és itt a vége felé olvastuk azt, hogy ezek a gyerekek, ezek nem gyerekek voltak, egyébként a héber fordítás alapján ezek fiatal emberek voltak, életerős, értelmes, de megátalkodott, és olyanok, akik gúnyolták, csúfolták, és nem csak őt, és nem csak őket, hanem az, hogy menj föl, kopasz. Tehát ők tudták egyébként, hogy az Úr elhívja Illést, magához hívja, elragadtatik, és kopasz, menj te is vele, menj, ott a helyed, menj, csak hagyd itt a levegőt, ne ronsd itt köztünk, menj, és így tovább. Tehát, és ezek után van az a rettenetes ítélet, hogy megátkozza ezeket, és 42 embert, ifjakat széttépnek a medvé, két anya medve. Tulajdonképpen, hogy szüksége volt-e erre az utazásra Elizeusnak, utólag be kell látni, hogy nagyon-nagyon szüksége volt, hogy minden egyes lépéssel közelebb jutott a tisztállátáshoz. És végül olyan kérdést mondott ki, amit valószínű, hogy ő se gondolt még előtte. És azon gondolkodtam, hogy valószínű, hogy Illés se tudta, hogy majd ilyen, már honnan is tudhatta. Illés sok mindent tudott, de nagyon sok dolgot nem tudott, mert azt mondja Jakab levél, hogy Illés hozzánk hasonló ember volt, egy dolog azért minősítette őt, de ő tudott imádkozni. Tehát amit Zolikán te mondtál, hogy az imádság, hogy az, és itt a Jakab pont az imádsággal kapcsolatban hozza ide Illés személyét, a Jakab 5.18 vagy 19.20. vers, hogy imádságára 3,5 évig nem volt eső, és imádságára újból eső lett. Tehát, hogy az imádkozó ember, és talán azt gondolom, hogy nekünk is, és minden hívőnek szüksége van, hogy végig menjen ezen az úton, hogy saját erőből, isteni felhatalmazás nélkül sehova se. A Abcsel elején is Jézus mennyben menetel előtt mondja, hogy maradjatok itt, és várjátok be az atyának ígéretét, és én elküldöm, és vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok. Tehát, és akkor lesztek tanúim. És talán úgy is szükségünk van, hogy az Úr nem csak a régiekkel csodálatosan jó. Nem csak az új szövetséges szentekkel, nem csak a más hívőkkel. Még te veled is jó, és még én velem is jó. És ott, ahol beleütközöl a lehetetlenségekbe, ő szét tudja választani azokat a gondokat, bajokat, hitetlenségeket, szükségeket, félelmeket, és így tovább. Nagyon sok dolog van elrejtve ebbe a történetben. Biztosan én csak a felszínét karcolgattam. Az Úr nagyon áldjon meg benneteket.